kevés az, hogy nékem szolgám légy a Jákob nemzetségeinek megépítésére és Izrael megszabadultjainak visszahozására. Sőt, népeknek is világosságul adtalak, hogy üdvöm a föld végéig terjedjen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, a mi megtartónktól. Amen. Folytassuk tovább, testvéreim, a már énekben megkezdett imádságot. Imádkozzunk. Uram, háborúból jövök én, békíts ki magammal és magaddal, mert te vagy a béke. Könyörülj rajtam, Uram, és szólj hozzánk, hogy ne emberi okoskodás vezessen ezen a mai estén, hanem a te most is élő és ható szent lelked tegye számunkra személyessé az igének az üzenetét. Urunk, arra van szükségünk, hogy tisztítsd meg az én szívemet, számat, hadd legyen Krisztus egyre nagyobb bennem, és általam, hogy én egyre kisebb lehessek. Így dicsőítsd meg a te neved ezen a mai estén is, a Jézus Krisztus által. Amen. Szeretett testvéreim, Istenünk igéjét folytatólagosan olvassuk. Római levél 12. fejezetéből az első két verset olvasom, és az ő szent lelkének segítségű hívásával magyarázom is. Római levél 12. fejezetéből így szól hozzánk a mi Urunk. Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. És ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Amen. Nagy szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, Isten kegyelméből befejezhettük a római levél első 11 fejezetét, amely a levélnek az elméleti, dogmatikai része. Ezután a 12. fejezettől kezdődően jön a gyakorlati, az úgynevezett etikai része a római levélnek. Bart Károly ennek a résznek azt a címet adta, hogy az etikának a problémája. Az etika problémája pedig abban jelenik meg, hogy az emberek életük konkrét döntéseik előtt azt kérdezik, mint az első pünköstkóra Pétert hallgató emberek, hogy most mit cselekedjünk? Mit mond az Isten erre a konkrét kérdésre, erre a helyzetre, amiben éppen most benne vagyok? És Bart ennek a résznek azt a címet adja, hogy The Great Disturbance, a nagy zavarás, talán így lehetne ezt visszaadni, a nagy háborgatás, és hát reméljük, hogy amint a végére érünk ennek a fejezetnek, ki fog derülni, hogy miért adta Bart Károly ennek ezt a címet. John Stott a római levél kommentárjában, a római levél ezen második felében Isten akaratának a megvalósulását a megváltozott kapcsolatokon keresztül mutatja be. Aki ugyanis Istennel találkozik, annak rendeződik a kapcsolata Istennel, önmagával és embertársaival is. Így erre a sémát húzza fel John Stott a magyarázatát, amikor azt mondja, hogy a 12. fejezetnek az első két verse az Istennel való helyreállt kapcsolatunkról tudósít, a 12. fejezet 3., 8. verse az önmagunkkal való helyes kapcsolatról, a 9-16. vers a másik emberrel való kapcsolatunkról, és végül Pál apostol a 17-21-ben az ellenségeinkkel való kapcsolatról tanít bennünket. A mai szolgálatnak azt a címet adtam, hogy tudom, az Úrnak terve van velem. Milyen nagy dolog, ha valaki eljut idáig. Tudom, az Úrnak terve van velem. De még nagyobb dolog az, ha valaki felismeri az életére vonatkozó Istennek a kedves, jó és tökéletes akaratát, és az egyenesen a csúcs, amikor valaki ezt be is tudja tölteni. Ravasz László csodálatosan fogalmaz, amikor így ír, meg vagyok győződve róla, hogy ebben a világban mindennek és mindenkinek küldetése van. Isten missziókat gondol ki, és azokhoz szabja az embereket. Minden emberi életnek első, legnagyobb kérdése, ráeszmélte arra, mi az ő missziója? Második és utolsó kérdése, miképpen töltötte be az ő küldetését? Hogyan tudhatom meg Istennek életemre vonatkozó akaratát? Kedves testvéreim, elmondhatjuk, hogy ez egy folyamat. Isten lépésről lépésre vezet bennünket, és ahogyan Saulnak sem mutatta meg megtérése pillanatában az előtte levő utat teljes részletességgel, így van ez a mi életünkben is. Fokozatosan tárja fel Isten az ő akaratát. És ezt látjuk ebben a római levélnek a 12. fejezetének az első két versében, hogy hogyan juthatunk el odáig, hogy felismerjük Istennek ezt a jó, kedves és tökéletes akaratát. Így is fogalmazhatnék, hogy mi az előfeltétele az Isten akaratának a megismerésének. Azt mondja az ige, hogy az önmagunk teljes odaszánása, és a mi gondolkodásmódunk naponkénti megújítása. Pál apostol a római levél első fejezetében bemutatta a legmélyebb teológiai igazságokat. Megigazulás, megszentelődés, törvény és evangélium, Izraelnek a helyzete, múltja, jelene, jövője. És most elkezdi inteni a gyülekezetet azért, hogy ezek a nagy teológiai igazságok valósággá váljanak mindannyiunk életében, mindannyiunk hétköznapjaiban. Az Isten irgalmára kérlek titeket, testvéreim. Pál apostol úgy int, hogy kér. Nem parancsol, nem ostoroz, hanem kér. Mi Pál apostolnak a legfőbb érve? Isten irgalmára kérlek titeket. Nem az Istennek az igazságát hozza fel Pál apostol, nem a pokolt említi, hanem az Istennek az irgalmát, a részvétjére hivatkozik. És azt erősíti meg, hogy amit már eddig is láttunk a római levélben, hogy Isten együtt érez az emberrel. Akár érzi azt, hogy segítségre szorul az ember, akár nem érzi, akár büntetésre méltó állapotban van, Isten nem azt adja nekünk, amit érdemelnénk, a halált, hanem azt szeretné adni nekünk, amit az ő fiában megszerzett nekünk, az életet. Istennek az irgalma, kegyelme és szeretete mindig megelőzi az Istennek az ítéletét. A legerősebb motiváció a keresztény életben nem a törvény, nem az ostor csattogtatás, nem a pokolnak az emlegetése, hanem hogy Isten irgalmas hozzád és hozzám a Jézus Krisztusban. Erről beszél a római levél. Az eredeti szövegben az van, hogy Istennek az irgalmasságaira kérlek titeket. Azaz, Isten irgalma többes számban van. Többes számban. Nem tudom felsorolni az ő irgalmát, amit megbizonyított irántam, Izrael iránt. Nincs ennél nagyobb dolog, hogy Isten irgalmas hozzánk. És ezután folytatja az apostol okos Isten tiszteletként, szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. Azaz azt mondja, hogy az Isten irgalmára a logikus emberi válasz az, hogy odaadom magam annak az Istennek teljesen, aki önmagát teljesen nekem ajándékozta a Jézus Krisztusban. Nem félig, hanem egészen. Ahogyan az Ószövetségben bemutatták az áldozatot, azt mondja az apostol, hogy ugyanúgy kell nekünk a testünket, mint áldozati ajándékot bemutatni, az oltárhoz vinni, és az oltárra tenni, oda kötözni az oltárra. Ahogyan az oltárra tette Ábrahám Izsákot a Moria hegyén, és megszentelve visszakapta az ő fiát. Ezt mondja itt az apostol, hogyha az Isten akaratát fel akarom ismerni az életemben, akkor először a saját testemet kell az oltára tenni. Azt a testet, ami sokszor a bűnnek az eszköze, amely fáradt, amely tele van bűnös gondolatokkal, ami annyira messze akar vinni az Istennek az ügyétől. Ezt a testet kell oda szánnunk az Istennek, hogy ez a test, ez a hústest, ez a szarx, ez legyen nem a bűnnek, hanem az igazságnak az eszköze. Ez az okos Isten tisztelet. Így is lehetne fordítani, hogy ez a lelki, szellemi szolgálat, Isten tisztelet, hálaadó Isten tisztelet. Az ige azt mondja, hogy az első hálaadó Isten tiszteletet a saját testeddel végezd el. Mert a tested a Szentléleknek a temploma, és enged, hogy Isten megtisztítsa és használja arra, amire ő akarja. Mi a logikus Isten tisztelet? Gyökösi Endre ezt így fogalmazza meg, ha nem csak templomba megyünk, hanem a templomba hozzuk a templomunkat. Ebbe a szomorú világba legalább mi keresztjének vigyük bele a bizalmat, a hitet, a reménységet, annak ellenére, hogy. Mert ez a hit nem arra nézni, ami van, hanem arra, aki van, aki megtartott bennünket nagyon nehéz időkben, élet és halál mesdjéjén. Mi a logikus, okos Isten tisztelet? Az élő Isten tisztelet. Amikor a te és az én életem válik élővé, azáltal, hogy sugárzik belőlünk az élő Krisztus. Milyen az okos Isten tisztelet? Szent Isten tisztelet, amikor Isten megszenteli, elkülöníti a kezemet, a szememet, az eszemet, a lábamat. Ahogyan egy cigányasszony mondta, megtérése után, eddig loptam, most már nem lopok. A kezemet nem lopásra, hanem szolgálatra használom. Mert ez a kedves, ez a kellemetes, ez az Istennek tetsző. Erre rendelte a testünket az Úr, hogy neki szolgáljunk ezzel a testtel. Csodásan fogalmaz az idős Zimányi Józsi bácsi az egyik könyvébe, amikor próbálták beszervezni különféle körmönfont ügyletekkel, csábítgatták, kecsegtették, nagy parókiát ajánlottak neki, és ennyit mondott Zimányi Józsi bácsi, hogy én már eladtam magam valakinek. A fejem búbjától, a lábam ujjáig Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Már nektek nem tudom eladni magam, mert már eladtam magam Jézus Krisztusnak. Ó, bár valóság lenne ez mindannyiunknak az életében, amit így fogalmaz meg az apostol, élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, és azt az életet, amit most a testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Önmagunk odaszánása után azt mondja az apostol, hogy ne igazodjatok ehhez a világhoz. Kedves testvéreim, születésünktől fogva agymosott emberek vagyunk. Pontosabban a bűneset óta nincs szabad akaratunk, öröklötten a rosszra hajlunk, rosszul gondolkozunk. Önmagunkról, Istenről, a másik emberről, a szolgálatról hibás a gondolkodásmódunk. A világ formálja a gondolkodásunkat. Károli ezt így fordítja, hogy idomulunk ehhez a világhoz, pontosabban ehhez az ajónhoz, ehhez a világ korszakhoz. Pedig azt mondja az ige, hogy ez a világ elmúlik, és ennek kívánsága is. De aki az Úr akaratát cselekszi, az megmarad örökké. Csodásan fogalmaz Szent Viktori Richard, középkori teológus, aki azt mondja, Isten a világ történelem során az övéiből megépíti az egyház katedrálisát. A világ körülötte csak állványzat. Amikor elkészül a gyönyörű katedrális, az állványzatot lebontja, és mindenki látni és csodálni fogja a lélegzet állító alkotást. Ne igazodjon ez a világhoz, mert ez olyan hamar elmúlik, hogy egy szempillantás. Hanem változzunk el a mi értelmünk megújulása által. A megtérésnek az eredeti kifejezése a metanójában benne van ez az értelemnek a megváltozása, amikor az életem iránya megfordul, amikor irányt váltok, hazatérek. De mégis Luther azt mondja, hogy ez nem egyszeri dolog. Luther azt mondja, hogy naponként meg kell térnünk. És itt azt mondja az ige, hogy naponta meg kell újítanunk az értelmünket. Elváltozásról beszél itt az ige. És itt az eredeti kifejezés, ez a metamorfózis, erre a metamorfózisra van szükségünk. Ugyanez a szó található meg, amikor Jézus a megdicsőülés hegyére felviszi a három tanítványt, és imádság közben elváltozott az arca, sugárzott. Ez a metamorfózis. Amikor valaki az Istennek a jelenlétében van, imádság, igeolvasás által átjár az Istennek a jelenléte, a bennem levő Krisztus sugárzik ki, és lehet, hogy egy nagy masszában vagyunk, egy istentelen környezetben vagyunk, de elkezd az élő Jézus sugározni. De ehhez az Isten jelenlétében kell lennem. Így fogalmazhatnék, hogy asztal és ágy közösségben lenni az én Urammal. Jézussal kelek, Jézussal fekszem, Jézussal járom az én utamat. Állandó kapcsolatban lenni az Úrral, imádság, igeolvasás által, azok által, amit nézek, amit olvasok, amit hallgatok. Mit jelent ez a megújult gondolkodásmód? Ezt majd később fejti ki az apostol. Itt csupán annyit említünk, azt mondja, ne gondolja magát senki többnek, mint amennyinek gondolnia kell, de kevesebbnek se. Isten értékes, becses alkotásai vagyunk. Jézusban szentnek, szeretettek és áldottak vagyunk. Mit jelent megújultan gondolkodni? Nem értékelem túl magam, nem értékelem alul magam, hanem úgy fogadom el, ahogyan Isten megajándékozott, amikkel Isten megajándékozott. De a megújult gondolkodásmód igaz az Istennel való kapcsolatomra. Ő nem kényúr, hanem szerető Isten, ő atya, nem diktátor. Nem diktátor. Mit jelent ez a megújult gondolkodás? Azt mondja az ige, hogy keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és minden ráadásul adatik meg. Mit jelent ez a megújult gondolkodás? Hova nézek? Önmagamra? Akkor elcsüggedek. A másik emberre? Csalódok. Jézusra nézek. Győztes vagyok. Hogyan nézhetek Jézusra? Olvasom az igét, imádkozom, testvéri közösségben vagyok, dicsérem az Urat. Ahogyan a Zsoltáríró mondja, boldog az az ember, akinek te vagy ereje, aki a te utaidra gondol. Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja a te ösvényeidet. Egyedül a te igazságodról elmélkedem, és ezért tudja elmondani, hogy én pedig szüntelen remélek, egyre jobban dicsérlek téged. Azaz a gondolataink, azok olyanok, mint a páclé. Azokban ázunk, hogy miről és kiről gondolkodunk. És Isten igéjét azt mondja, hogy szánjuk oda a mi testünket, és változzunk el a mi értelmünknek a megújulásával, azaz helyesen gondolkozzunk, mert ha ez megtörténik, akkor megítélhetem, megtanulhatom, hogy mi az Istennek az akarata. Ezen áll vagy bukik a mi keresztény életünk, hogy felismerem-e az Istennek az akaratát. De honnan tudom meg az Isten akaratát? Onnan, ha odaszánom magam, testemet, és ha a Szentlélek ige által megújul a gondolkodásmódom, akkor meg tudom érteni az Istennek az akaratát. De kedves testvéreim, nagyon érdekes, mert itt három kifejezést használ az Isten akaratára az apostol, és ez azt jelenti, hogy Istennek többféle akarata van. Van Istennek olyan akarata, ami megengedő akarat. Ez történt akkor, amikor Ábrahám bement Hágárhoz, és Hágár szült neki gyermeket. Istennek a megengedő akarata érvényesült akkor, amikor a tékozló fiút elengedte. Nem az volt az Isten akarata, hogy ez a fiú a legnagyobb mélységeket megjárja. De megengedte az Úr, elengedte a fiát. De itt az ige azt mondja, hogy van Istennek jó, kedves, tökéletes akarata. És ezt érdemes elkérni az Úrtól. A te személyes, az én személyes életemre vonatkozóan, Uram, mutasd meg ezt a drága, jó, kedves, tökéletes akaratot, hogy ne csak a megengedő akaratod valósuljon meg az életemben, az is nagy dolog, mert te kegyelmes Úr vagy. Uram, a te tökéletes akaratod valósuljon meg az én életemben. Luther a aggódó feleségének ezt írta, imádkozzék, és hagyja Istenre az aggódást. Ki tudja ezt megtenni? Az, aki odaszánja magát az Istennek, aki nem a világhoz, hanem az igéhez igazodik, és naponként megújítja az ő gondolkodását, és akkor megtanulom felismerni az Istennek az akaratát, az Istennek a szavát, az Istennek a hangját. Most az Úr erre akar vezetni, és ezt akarja kibontani az életemben. Csodásan fogalmaz Luther Melanchthonhoz, amikor így ír, ha a kegyelem valódi ige hirdetője vagy, akkor valódi és neki talált kegyelmet hirdes. Ha a kegyelem valódi, akkor valódi és nem kitalált bűnt kell cipelned. Isten nem olyan bűnösöket ment meg, akik csak képzelt bűnösök. Légy bűnös, de higgy, és örvendez Krisztusban, még bátrabban, mert ő győztes, a bűn, a halál és a világ fölött. Áldott legyen ezért az Úr neve, ezért szánjuk oda a mi testünket, a mi kezünket, lábunkat, eszünket, és kérjük naponként, Uram, újítsd meg az én gondolkozásomat, hogy téged nézzelek, rád fókuszáljak, bárhol, bármiben, bármilyen körülmények közé kerülök, a fókuszomat rajtad akarom tartani, Uram, és így megmutatod az életemre vonatkozó szent, jó, tökéletes, kedves akaratodat. Most pedig egy pár gondolatot az előttünk álló beszélgetésre. Mit mond az apostol a hétköznapok istentiszteletéről? Milyen az okos és milyen a hiába való istentisztelet? Mit jelent elváltozni az elme megújulása által? Mondjunk példát arra, amikor Istennek a megengedő akarata érvényesült az életünkben. És mondhatunk példát arra is, hogy mi a különbség Isten megengedő és tökéletes akarata között. És végül, hogyan tudhatom meg Istennek az életemre vonatkozó tökéletes akaratát. Drága Úrunk, köszönjük az intéseidet, hogy azokat is üdvösségünkre akarod munkálni. Neked adjuk testünket, lelkünket, szellemünket, újítsd meg az értelmünket, gondolkozásunkat, hogy szerinted való módon gondolkodjunk önmagunkról, a másik emberről, és te rólad. Urunk, jelensd ki a mi életünkre vonatkozó, jó, kedves és tökéletes akaratodat. Te, Urunk, visszük eléd a háború sújtotta testvéreinket, visszük eléd a kétségek között levőket, a betegeket, Urunk. Könyörülj rajtuk, akik most úgy érzik, hogy egyáltalán nem látják az Úr akaratát, abban, amiben vannak. Te mutasd meg, Urunk, az ő számukra is a te jó, kedves és tökéletes akaratodat. Annak nevében kérünk, aki így tanított imádkozni, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Kevés az nékem, hogy szolgám légy Jákob nemzetségeinek a megépítésére, és Izrael megszabadultjainak a visszahozására, sőt, a népeknek is világosságul adtalak, hogy üdvöm a föld végéig terjedjen. Így legyen. Amen.